mondani, hogy igenis tessék ellenőrizni azokat a piacokat, ahol láthatóan a meleg ágya az ilyen típusú kereskedésnek, foglalkoztatásnak. Ha ezt közösen kimondjuk, és ránc, hogy a kormány tegye meg, ez egy nagy könnyebbség. De azt gondolom, hogy számtalan pozitív üzenete van ezt a szakma megtisztulásának, meg látszik, hogy a szakmában dolgozó érdekképviseletek komoly erőt fejtenek ki az emberek elismeréséért, megfizetéséért, akár a tisztes bánásmódért is.
Nagyon sok mindenben egyetértünk azzal, amit az elnök úr elmondott, én csak egy elemét, hogy ragadjam ki, amit a vásárló is érzékelhet. Kíváncsi vagyok, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság a csillagszóró 2 hadművelet keretében, ami majd most fog kezdődni, és reméljük nem hadművelet lesz a neve, mert nem vagyunk mi ellenség, hányszor fog kimenni ellenőrizni a józsefvárosi piacra?
Hát érdekes kérdés ez is, amelyre most nem térünk ki részletesebben, majd miután túl vagyunk ezen, megnézzük. Uraim, köszönöm, hogy itt voltak a mai műsorban, a rendelkezésünkre álltak.
Mi köszönjük az érdeklődést.
Az elmúlt fél órában Sáling József, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének elnöke, és Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára volt a vendégem. Majd hamarosan témánk Nem közeledtek az álláspontok az újéten, ezzel folytatjuk a közlekedési információk és a hírek után.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Közlekedési hírek.
A fővárosban a Krisztina körúton befejeződött a csatornaépítés a Dózsa-György és a Szarvas tér közötti szakaszon, úgyhogy visszaállt az eredeti forgalmi rend úgy a Krisztina körúton, mint az Attila úton. Az Asztória, a Nyugati tér, a Bajcsy-Zsilinszky út, Andrássy út, József Attila utcai csomópont és a Blahalúza tér környéke továbbra is egészen jól járható. A Bach csomópont közelében sincs említésre méltó várakozás. Az 51-es főúton Dunapatajon felújítás miatt a 108-as kilométernél lévő hídnál korlátozásra, méghozzá sávlezárásra kell készülni. Kalocsánál a 113-as és 114-es kilométer között útszűkület, illetve a 119-es kilométernél hasonlóképpen útszűkület okoz fennakadást. Az egyik helyszínen fenntartási munkákat végeznek, míg a másik helyszínen egy becsatlakozó út csomópontját építik ki. A 06-30-30-30-95-3-as vonalon továbbra is várjuk Önöktől a közlekedési információkat, úgy a fővárosi, mint a vidéki utakról.
Következnek a Klubrádió hírei.
Fél 4:01. Jó napot kívánok, Báder Tamás vagyok. Jövő csütörtökön lesz a miniszterelnök által kezdeményezett gazdasági csúcs, tudta meg kormányzati forrásból a Magyar Távirat Iroda. Gyurcsány Ferenc napirend előtti felszólalásában ma azt mondta, kezdeményező, hogy a Parlament Gazdasági Bizottságának keretei között egyeztessék a gazdasági válság hatásainak csökkentéséről szóló programokat, és készítsék elő a szükséges döntéseket. A kormány üdvözölné, ha ezen a csúcson részt vennének a társadalmi partnerek, a munkavállalók és a munkáltatók, a kamarák képviselői, a parlamenti frakcióvezetők, valamint a parlamenti pártok vezetői, tette hozzá a miniszterelnök. Románia összefogás kezdeményez a térségi valuta spekulációk ellen. Kalin Popescu-Tarricianu miniszterelnök tárgyalni akar a magyar és a lengyel kormányfővel egy közös álláspont kialakításáról. Mint mondta, még ma felírja Gyurcsány Ferenc magyar kormányfőt, holnap pedig lengyel kollégáját, Donald Tuskot. A román lejt, a forintot és a zlotyit az elmúlt hetekben intenzív spekulációs támadások érték, amelyek gyengítették a valutákat. Itthon tovább csökken az üzemanyagok ára szerdától. Literenként 7 forinttal kerül majd kevesebb a 95-ös benzin és 3 forinttal a gázolaj. A mostani lépéssel a benzin átlagára 265 forint körülire, míg a gázolajé 291 forintra esik, de a kutaknál 10 vagy akár 25 forintos árkülönbség is lehet. Nem osztott el a kételyeket a szlovák rendőrség válasza a dunaszerdahai rendőri fellépés indokoltságát illetően, mondta a Draskovics Tibor rendészeti miniszter. Beszámolója szerint a szlovák rendőrség azt közölte, hogy a hétvégi futballmérkőzésen a felvételeken nem látható helyen és módon a szurkolók úgy viselkedtek, ami indokoltá tette a nagyon határozottnak nevezett rendőri fellépést. Raskovics Tibor azt mondta, hogy sem a magyar rendőrséget, sem a kormányt és a közvéleményt nem elégíti ki a válasz. Ezért az országos rendőrfőkapitány szlovák partneréhez fordult a tájékoztatás kiegészítésért, és hogy megismerhessék a szlovák fél által készített videófelvételeket, tette hozzá. 5 év fegyházba ítélték Farkas Péter egykori olimpiai bajnok birkózót kábítószerrel való visszaélés miatt. Testvére Farkas Károly társtettesként 7 év fegyházat kapott, de megszökött az ítélet hirdetéstől a Pesti Központi Kerületi Bíróság épületéből. Azt mondta a vádlott, hogy rosszul van, kiment a mosdóba, majd eltűnt. Bankjegy kiadó automatákat fosztogató betörők kerültek rendőrkézre. A Nemzeti Nyomozóiroda és a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság összehangolt akcióban elfogta azt a 3 embert, akik 2 megyében egy bankjegy kiadó automatát kifosztottak, 3-at pedig sikertelenül próbáltak megkiüríteni. 2 embert Budapesten egy gyanúsítottat Kecskeméten fogtak el. A bűncselekményekben a Bács-Kiskun megyei lakosok vettek részt, akik közül 2 már körözés alatt álltak. Az elfogott gyanúsítottak közül 2 rablások miatt a Kecskeméti Városi Bíróság idén áprilisban 5 év fegyházra ítél, de azóta szökésben voltak és bújtáltak. Estére ismét ködfoltok alakulhatnak ki, a hőmérséklet is elkezd jelentősen csökkenni a napi 17-20 fok körüli csúcsértékéről. Ez holnap ismét majd hasonló lehet, majd sok napsütés mellett. De éjszakára természetesen jelentősen lecsökken a hőmérséklet. A következő napokban tehát még megmarad a kellemes őszi idő, aztán a hétvégére már jelentősen csökken a hőmérséklet, a napi csúcshőmérséklet alig lesz majd 10 fok környékén. Hírek legközelebb 4-kor.
Klubrádió. Tények,
vélemények. Megbeszéljük.
Bolgár György és a Hallgatók műsora. Minden hétköznap 4 órától.
Szolidaritás.hu. A Klubrádió érdekvédelmi műsora.
És hát akkor kezdjük, vagy folytassuk a száraz számokkal. -1% GDP növekedés, 2,7%-os reálbér csökkenés, 3,1%-os háztartási fogyasztási csökkenés és 4,5%-os infláció a jövő évi prognózis. A pénzügyminiszter szerint kénytelen volt a kormány a legrosszabb esetőséggel számolni. Nem lesz adócsökkentés, és a bérek nominális szinten maradnak, vagyis jövőre 0%-os béremelés a javaslat. Eddig tehát a számok, már is pedig megnézzük, hogy mi állhat a háttérben, illetve milyen lehetőségekben bíznak az érintettek. Vendégem a stúdióban Pataki Péter, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnöke. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
És Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára, önt is köszöntöm.
Jó napot kívánok!
Pataki urat kérdezem először. Egyetérthetünk abban, hogy lesújtóak ezek a számok. Talán ezért is találkozott a miniszterelnök külön is a szakszervezetek vezetőivel a múlt héten, de tárgyaltak a szociális partnerekkel is az OJT-en. Annyit tudunk, hogy továbbra is elfogadhatatlannak tartják, hogy jövőre a bérek a jelenlegi szinten maradjanak. Ez ügyben önök meggyőzhetetlenek, vagy a szakszervezet dolgát teszik, képviselik az érdekeket?
Hát mi mindig a szakszervezet dolgát tesszük, amikor próbáljuk elérni azt, hogy a munkavállalók jobb jövedelmi helyzetbe kerüljenek. És ez nyilvánvalóan akkor is így van, hogyha normál növekedési időszak van, és akkor is így van, hogyha mondjuk nehezebb helyzet van, vagy ahogy most mondják, ugye válság van. Ugyanakkor nyilvánvalóan más a tárgyalás feltétele a két helyzethez képest, de hát alapügyeket nem lehet feladni. De ami az igazi lényege a dolognak, és itt a számokat sorolta, meg kéne nézni, hogy az egyes számok mögött mi van, és hogy ez a munkavállalókra, illetve a munkavállalók egyes csoportjai milyen hatással vannak, mert nem lehet ezt egy ilyen egyszerű ügyel elintézni. Ráadásul a felsorolt számokban ugye van még egy olyan is a költségvetési tervben, hogy 2,7%-os reálkeresett csökkenéssel számolnak, ami nem jöhet ki más, hogy egyébként, mint hogy maga a költségvetés is nettó keresett növekedést számít, egy olyan 1,7%-ot, és ezt nem sikerült megtudnunk az elmúlt pénteken sem a pénzügyminisztertől sem, hogy ezt hogy hozta ki. Miközben ugye egy ilyen nominális nulláról beszélt, sőt a közféra esetében ott nem is bérbefagyasztásról van szó a jelenlegi tervezet szerint, hanem egyszerűen drasztikusan elvenni akarnak jövedelmet az ott dolgozóktól.
Amikor azt mondta, hogy az alapügyeket nem lehet feladni, akkor milyen alapügyekre gondolsz?
Hát arról van szó alapvetően például a piaci szférában, hogy a leadott teljesítménynek megfelelő díjazásra szükség van. ezzel évek óta bajunk van, és azt gondoljuk, hogy még egy ilyen pénzügyi válság következtében egyes helyeken, ágazatokban, vagy általában a gazdaságban megjelenő lassulás vagy recesszió esetén is van teljesítmény, van plusz teljesítmény, tehát azért mondjuk azt, hogy az az álláspont, ez az abszolút nulla, vagy nominálisan befagyasztani a béreket, az nem elfogadható.
De hogyha olyan szempontból nézzük a kérdést, hogy az államcsőttől való megmenekülés érdekében kell önmérsékletet tanúsítani.
Igen, csak az államcsőthöz nincs köze a béreknek. Ráadásul a béreknek pont fordítva van. A bérek után járulékot fizetünk, a bérek után adókat fizetünk, tehát ha csak az államcsődöt néznénk, most tudom, hogy ez így nem
igen, ez többféleképpen
egészen értelmes, de ha ennyire csupaszítjuk, vagy valaki így teszi fel a kérdést, akkor az is lehet a válasz, hogy meg kell emelni a béreket, hiszen akkor több bevétele lesz az államnak. Ráadásul olyan bevétele, ami sok éves tapasztalat, ami biztos bevétele az államnak, hiszen a bérből és fizetésből élők, azok bizony befizetik rendesen a közterheket.
Dávid Ferencet kérdezem, a munkaadói oldal látványosan egyetért a kormánnyal, a hitelfelvétellel és a költségvetés tervezetével egyaránt. A munkaadók álláspontja is elmozdíthatatlannak látszik, nincsen béremelés, nem lesz magasabb minimálbér sem. Tényleg ennyire súlyos a helyzet, vagy most valóban van okuk nem tárgyalni a béremelés mértékéről?
Még a számokról, hogyha lehet nem szólni, ön említette ugye a GDP mínusz 1%-os csökkenését. Én azt gondolom, hogy ezt, amit a papírra írtak, valóban biztosak vagyunk abban, hogy tudjuk, hogy ez mínusz egy. Mi lesz, ha mínusz három, vagy mínusz öt lesz? És azért kérdezem, hogy miután a szakszervezetek, hogy mondjam, küldetésüknek megfelelően, hogy a bérek emelését forszírozzák, mi is azt mondjuk, ugye, amit a kormány, nem azért, mert egyezik az álláspontunk, azért, mert mind a ketten munkaadók vagyunk, ők a legnagyobb munkaadók, tehát, hogy lehet-e vállalni egy ilyen bizonytalan helyzetben, amikor a mínusz egy lehet, mínusz kettő lehet, mínusz három, mínusz öt, hogy elkötelezzük munkat nemzetgazdasági szinten bármilyen bérfejlesztésre. Pont amit elnök úr mondott, nézzük meg az egyes ágazatokat, nézzék meg az egyes ágazatok saját magukat, és számukra kötelező jelleggel, de ne országos jelleggel próbáljanak megállapodni. Ha még egy számot, ha nem is tudom kimondani a számot, mert nem ismerem, egyikük sem említette, azért vagyok kénytelen mondani, hát a munkanélküliségnek a növekedése. Az egy reális megközelítés, hogy kezdjük el a munkabéreket emelni akkor, amikor a legoptimálisabb becslés, ami a kormány szájából hangzik el, 50 ezer munkahely megszűnése. Mi van, ha ez 100 ezer? Mi van, ha ez 200 ezer? Bele lehet menni ilyen helyzetben központilag elrendelt minimálbérnövelésbe, vagy központilag elrendelt átlagkereset növelésbe? Ezért az az ajánlatunk a tisztelt tárgyaló partnereinkhez, meg, hogy várjuk meg ezt a fél évet, nézzük meg, hogy merre indul ez a vitorlás, megszaggatott hajó, és amikor már úgy látjuk, hogy egy kicsit kitisztult, kicsit többet látunk, mert most igazából, ha belegondol, csak a pénzügyi krízis helyzetről tudunk valamit. A valós kihatását ennek a válságnak még nem ismerjük. Ezért kérjük arra a tisztelt partnereinket, hogy próbáljunk meg egy olyan keret megállapodásban egyetértésre jutni, amely lehet, hogy most cinikusnak hangzik az én számom, a nullát miért kell megfogalmazni. Azt kell megfogalmazni, hogy hogyan lehet majd fél év múlva erről a nulláról eltérni.
Tudnak várni, vagy tudnának várni? Hát későbbi kompenzációra
mondjuk? Nem, hát azt gondolom, hogy nem. A következő a probléma abban az okfejtésben, amit Dávid úr elmond. Kezdjük azzal, amivel egyetértek. Valóban bizonytalan a helyzet. Ez idáig igaz. Onnantól kezdve vannak a bajok. Tudnilik. Ha megszűnik munkahely Magyarországon, most konkrét példát is tudunk mondani, például egy nagy nemzetközi cég, amely hagyományos izzólámpákat is gyárt Magyarországon, bejelentette, hogy csökkenti 500 fővel a létszámát. De azt is elmondta, hogy azért, mert erre a hagyományos izzólámpára nincs kereslet. Tehát nincs egyenes összefüggés a jelenlegi pénzügyi válság és a konkrét munkahely megszűnés között. Egy, kettő. Valóban van veszélye annak, egyébként még a pénzügyi válság következményeként is, hogy bizonyos munkahelyek megszűnnek, ugye emlegetni szoktuk, hogy az autóipari cégek leállnak,
most
akkor Magyarországon sok beszállító érint alapanyagként is, igen, aki ugye fémet gyárt, akár, vagy mondjuk aki üléshúzatot varrat, vagy kerékfelnit csinálnak, vagy lehetne sorolni, vannak ilyen cégek Magyarországon. Csak hogy az én kérdésem az, hogyha erre hivatkozva nem állapodunk meg bérben, akkor megmarad a munkahelyük? nem marad meg a munkahelyük, hát ha a kapacitásra nincs szükség, ha a piac tűnik el, akkor ezt nem lehet azzal kivédeni, hogy tetszik tudni, nem fogunk bért fejleszteni, akkor is meg fog szűnni ez a munkahely, hogyha nincs megrendelés. Tehát én azt gondolom, hogy valahol meg kéne találni azért mégiscsak valahol a köztes utat, ez az egyik. Az igazi vita, ami köztünk van, én azt hiszem, hogy nem is abban van, hogy milyen ajánlatokat teszünk, ahogy szoktunk minden évben a következő évi bérfejlesztésre. Én azt gondolom, hogy könnyebben jutnánk odébb. A nehézséget ott látom, amit főtitkár úr is mondott az előbb, hogy a bizonytalanság miatt nem akarnak a munkáltatók kötelező elemet bevállalni. És ugye itt gyakorlatilag minimális bérről és szakmunkás bérminimumról van szó. Ehhez viszont én azt gondolom, hogy előbbre kell jutnunk, előbbre is fogunk jutni. Én nagyon bízom benne, hogy mégiscsak meg fogunk tudni állapodni valamilyen mértékben, vagy egy több lépcsős rendszerben akár. Meg kell nézni, hogy ténylegesen hány embert érint, ténylegesen ez milyen terhet jelent. Ezen az alapon kéne tárgyalnunk, de az egészen biztos, hogy a szakszervezeteknek ez így nem igazán elfogadható, ez az abszolút nulla. Ugyanúgy, ahogy a közszférában sem, bár ugye mi a versenybéra, a versenyszféra béreiről tárgyalunk.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést, a kollégám elmondja a legfrissebb közlekedési információkat.
Klubrádió. A szabadadó.
Közlekedési hírek.
Az állami autópályaügyelet munkatársától úgy tudjuk, hogy az M0-áson a 10-es kilométernél az M1-es felé nemrég baleset történt. További részletekről egyelőre nincs információ, a rendőrök már úton vannak a helyszínre. Hallgatóink arról számoltak be, hogy a 27-es kilométernél, azaz közvetlenül az M0-ás csomópont után is összeütközött egy kamion és egy személyautó az M1-es irányában. Egyik jármű a belső, a másik a külső sávot foglalja el. A fővárosban holnap lezárják a Hősök terét egy rendezvény miatt délelőtt 9:30 és dél között. Így a 75-ös és 79-es trolik a Váci út felé az Ajtósi Dürer sor, Hermina út, Állatkerti körút, Állatkerti út, módosított útvonalon közlekednek majd. A Dózsa-György úton közlekedők néhány perces várakozásra számíthatnak, még a delegációk áthaladnak a csomóponton.
Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban.
Végre tudhatjuk, hogy milyen lesz Budapest szíve. Persze, ha valóban megépül a frissen kihirdetett győztes pályázati terv. A zsűri egyik tagja, a Dobszerda következő vendége, Nagy Bálint építész, akivel nem csak erről, hanem a sok éve működő építészeti galériájáról, a magyar építészet állapotáról és a múltról is kérdezem, amikor a demokratikus ellenzék oszlopos tagjaként sok-sok izgalmas dolgot művelt. Szerda este 9-től hallgassák a Dobszerdát, várja önöket a szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia.
Reklám.
Az energiatakarékos, energiatudatos szemléletet, a környezetkímélő és egészségtudatos életmódot nem lehet elég korán elsajátítani. Az Elmű Émász Energiasuli általános iskolai programjának részleteiről dr. Kövesdi Zoltánt, a társaságcsoport igazgatósági tagját kérdezzük.
Nekem is vannak gyermekeim, és tudom azt, hogy mennyire fogékonyak, és ebbe a korba lehet igazából őket a jóra tanítani, a jóra nevelni. A célunk ezzel a programmal, hogy fölkeltsük bennük az érdeklődést egyrészt a fizika, kémia és az egyéb természet tudományok iránt. Ezzel nyilván követjük azt a célt is, hogyha a jövőbeli utánpótlásnak is lehetőséget teremtsünk. Egyben pedig úgy érezzük, hogy egy nagy vállalat részül, amelyik sikeresen működik, több millió fogyasztót lát el, fontos feladat, hogy a köznek visszaadjunk valamit. Elsősorban a korszavának megfelelően az internetet próbáljuk mint eszközt hasznosítani, hiszen ez az, ami az ország minden szegletében, ahol komputer rendelkezésre áll, elérhető. Az elektrotechnikai múzeummal kooperálva ott is lehetőséget teremtünk arra, hogy látogatások keretében megismerkedjenek az elektrotechnika világával a fiatalok, és talán az egyik leglátványosabb és legnépszerűbb pedig az úgynevezett Fizibusz program. Arról szól, hogy egy szakoktató kimegy, és az iskolákban nagyon egyszerű eszközök, ami minden háztartásban van, tegyük fel egy serpenyő és egy gyors forraló, mutat be fizika kísérleteket, amik valóban megkapják a gyermekek érdeklődését. Tehát nem bonyolult képletek és algoritmusok formájában, hanem tényleg szórakoztató, élvezhető módon kerül közvetítésre. közvetítésre a fizika csodái. Nem csak arról szól ez a program, hogy szórakoztassunk, hanem tudást is szeretnénk közvetíteni, ahogy mondtam, az energiatudatosság irányába, a tudást a környezettudatosság irányába is, mert ez legalább annyira fontos. Amivel kibővült a programunk, az pedig az, hogy energia a sport is. Ennek érdekében pedig egy sportmez támogatási kampányt is beépítettünk a programunkba, ami azt jelenti, hogy iskolák, sportegyesületei bizonyos rendszer alapján kapnak sportfelszereléseket az elmű émás csoporttól. Szeretnénk egy kicsit az egészséges mozgás iránti érdeklődést is fölkelteni.
Az elmű émás energiasuli általános iskolai programjának részleteiről dr. Kövesdi Zoltánnal, a társaságcsoport igazgatósági tagjával beszélgettünk.
Reklám hangzott el. Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora.
Folytatjuk a beszélgetést vendégeimmel a stúdióban, itt van még egy negyed óráig Pataki Péter, az MSOS elnöke, és Dávid Ferenc, a VOSZ főtitkára. De bizonytalanságról beszéltünk, hogy ez a helyzet mennyire nehezíti meg a vállalkozók, munkáltatók, illetve a szakszervezetek, a dolgozók helyzetét. Dávid Ferencnek megadnám egy pillanatra a szót, hogy reagáljon a közlekedési információk előtt elhangzottakra.
Csak egy nagyon rövid gondolatsorral szeretnék reagálni és kapcsolni elnök úr gondolataihoz, amikor azt a kérdést tette fel teljesen normális módon, hogy hát attól, hogy nem emelünk béreket, attól, hogy a gazdaság nem fog megmozdulni, most ezzel tökéletesen egyetértek vele. Ez igazából szintén a tűzoltó lépések közé tartozik. Én igazából abban hiszek jobban, és azért ez tartozik a szakszervezetekre is, hogyha a pénzügyi krízis helyzet megszűnik, már pedig úgy tűnik, hogy ebből ki lehet jönni, akkor a kormánynak, és szerintem a munkaadóknak és munkavállalóknak közösen egy gazdaságélénkítő programon kell gondolkodni, és ebben beletartozik azok a példasorok, amiket elnök úr mondott. Tehát az a beszállító, amelyik eddig tükröt, bútorszövetet, kormány szállított be egy autóipari vállalkozónak, lehet, hogy most át kell állítani a szalagját, és innentől kezdve nem autóalkatrészeket, hanem más fém- és műanyagipari termékeket kell gyártania, megtartja azt a munkaerőt, amit korábban ezt csinálta, de ugyanakkor meg kell vennie az új gyártósorokat. Ezt nyilvánvalóan csak állami hitellel, vagy támogatott hitellel, vagy garancia hitellel, csak ilyen megoldásokkal. Tehát én ebben gondolok önmagában, azt én sem hiszem, hogy azzal nem emeljük a bért, megoldottuk a kérdést.
Fél év türelmi időt szabott a munkaadói oldal. Miből gondolják, hogy fél év múlva majd bátrabban tudnak a béremelésről tárgyalni, hogy itt maradjunk még egy pillanat erejéig?
Őszintén válaszolom önnek, az optimizmusunk, hogy fél év után talán látunk valamit. Mert akár mennyit beszélik ma már mindenki, politológustól, közgazdásztól, jogásztól, mindenki a krízist elemzi minden oldalról, nincs ember ma Magyarországon, aki megmondja, hogy ez a válság meddig tart. Nem van egy optimisztikus megközelítésünk, és ebben az is benne van, hogy nyilvánvalóan sokáig nem lehet őket bizonytalanságban tartani. A fél év lehet az az időszak, amiben reményeink szerint legalább azt látjuk, hogy merre. És a fél év lehet az, amégis azt elnök úr is elmondta az érdekegyeztető tanácsülésen, és mi is elmondtuk, hogy ebben a fél évben igenis a strukturális reformokat tegyék elénk. Lássuk, hogy hogyan akarják átalakítani az önkormányzati rendszert, hogyan akarják átalakítani a nyugdíjrendszert, nem mondom távol, nagy elasztórendszerekre gondolok. Így lehet fél év múlva azzal előállni, hogy van egy programunk, egy reformprogramunk, és megnézzük azt, hogy teljesültek-e olyan mutatók, ami reálisan lehetőséget ad arra, hogy bért emeljünk, hogy tárgyaljunk a bért, és emeljünk, és én most is megismétlem, bár garanciát most nem tudok elnök úrnak adni, hogy ez visszamenőleges béremelés legyen. Tehát, hogy ne érezzék azt a munkavállalók, hogy elvettünk tőlük valamit, csak egy halasztás történt. Ez bizalmi kérdés. Nálam egyébként azt gondolom, hogy ott fog eldőlni a dolog, hiszen nagyon messze vannak az álláspontok, ez bizonyosan is érzékeli, hogy el tudjuk-e hitetni a munkavállalókkal, hogy a korábbi hosszú évek esetleg rossz tapasztalata most egy ilyen helyzetben, amikor én nem szeretem azt a megközelítést, hogy a magyar munkavállalók meg a magyar nyugdíjasok viszik el a balhét, ez 10 millió ember viszi el ezt a balhét, itt nem érdemes különböző csoportokra rámutatni, elhiszik-e azt, hogy az üzleti szférában, és később majd a költségvetési szférában a munkaadók, egyik esetben a kormány, másik esetben az üzleti szféra vállalkozói hajlandóak arra, és jó szívvel hajlandóak arra, hogy ez a kompenzáció viszonylagosan megtörténjen. Zárójelbe teszem, hát nekünk is érdekünk, hogy Magyarországon fogyasztás legyen, hát nyomott bérekkel, nyomott nyugdíjakkal, nyomott közszféra bérekkel, hova termel, hova kereskedik a magyar vállalkozó.
De nyomott bérekkel egyébként hogyan tudnak motiválni? Tehát mert ez is egy nehéz kérdés.
Ez egy nagyon nehéz kérdés, de ma nagyon csúnyán fog hangzani, amit mondok, ne haragudjon, ma nem a motiváció a kérdés, ma a munkahely a kérdés.
Hát nehéz helyzetben vagyunk. A munkahely a kérdés, ez tény. Nyilvánvaló, ha valakinek a munkajövedelme szűnik meg, akkor annál rosszabb, elképzelhetetlen. A kisebbik rossz az, hogy keveset keresünk, ha egyáltalán még van munka. Én azt gondolom, hogy a valóban együtt végig kell nézni, hogy a munkahelyekkel mi van. Főtitkár úr azt mondta, hogy mondjuk egy cégnek a termékváltáshoz, piacváltáshoz, egyebekhez ugye támogatás kell. Legalábbis átmeneti segítség kell. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy a munkahely megtartásához is. Tehát amikor most tárgyalunk, akkor nem ezeknek a tárgyalásoknak mindenképpen része kell, hogy legyen az is, hogy milyen központi eszközök mozgósíthatóak arra, hogy ezt a krízishelyzetet, a foglalkoztatási krízis esetleg előforduló, vagy várható foglalkoztatási krízishelyzetet kezeljük. És azért nehéz dolog ez, mert ugye tudjuk, hogy a pénzügyi válságkezelésnek az egyik legfontosabb dolga ugye az, hogy a hitelkeretet ugye biztosították a nemzetközi szervezetek, de ehhez egy hihetetlenül szigorú költségvetést kértek. Tehát a költségvetésből plusz forrásokat találni, ez itt a művészet, és azt gondolom, hogy ezt erről viszont mindenképpen tárgyalnunk kell, és itt valószínűleg különbözőek az álláspontjaink. Mármint a kormányé is valószínűleg, a munkaadóké is esetleg, és a munkavállalóké is. Mi azt gondoljuk, hogy igen, bizonyos ügyeket halasztani, például a kiadásokat kéne halasztani, ami tervezett, azért, hogy menthetők legyenek a munkahelyek. Tudni, ha munkahelyet vesztünk, akkor beindulunk egy olyan negatív spirálba, amiből nem fog kijönni soha a költségvetés. A másik dolog, hogy én azt gondolom arról, hogy hogy fognak alakulni a keresetek 2009-ben, és itt van köztünk az igazi vita, hogy abszolút nulláról nem lehet indulni. Tehát valamivel el kell indulni az év elején, mindenképpen kell valami pluszt kapni a munkavállalóknak, mert így is most is mindenki ugye közös teherviselést vár, és a terheket is csak így lehet viselni. A másik, amivel teljesen egyetértek, és valóban szó volt az érdekegyeztető tanácsülésén is, máshol is, hogy haladéktalanul el kell kezdeni bizonyos struktúrák átgondolását, tudni, különben az fog történni, hogy ez a mostani helyzet újra termelődik. Tehát a hiány azért magunk között szólva, az nem a nemzetközi válság miatt van hiány az államháztartásban, nem a nemzetközi válság miatt mondja a magyar vállalkozói szféra egy jelentős része, hogy azért nem tud többet adni, mert nincs több jövedelme, mert nem tud jövedelmezően versenyképesen működni. Márpedig ezeket az ügyeket meg kell oldani, most a válságot arra kell kihasználni, hogyha kaptunk egy ekkora pofont, akkor térjünk magunkhoz, azt kezdjünk el most már rendesen egymással beszélni, és kidolgozni azt a rendszert, ami itt Magyarországon mindannyiunk számára egy jobb lehetőséget biztosít.
Uraim, nagyon kevés időnk maradt, a jövő héten megkezdődik a parlamentben a költségvetés tárgyalása, október vagy november 7-én pedig az OÉT tárgyalása. Lehet-e bízni a módosító indítványokban? Van-e bármiféle remény a megállapodásra?
A bérmegállapodásra. Én azt gondolom, hogy persze mind a ketten ilyen tekintetben nagyon optimista és jóhiszemű emberek vagyunk, és nagyon régóta csináljuk, hogy természetesen van. Annyiban nehezebb a helyzetünk, sokkal több empátiára, sokkal több türelemre, sokkal nagyobb óvatosságra és körültekintésre van szükség, de mind a két fél érzi, és mind a három fél érzi, hogy nagyon nagy felelőssége van mindhárom oldalnak, mert elnök úr nem nagyon említettem, hogy furcsa lesz az én számból, de én fogom mondani, és remélem bologatni fog. Még egy dologról nem beszéltünk, a munkabékéről. Ezt a munkabékét nagyon szeretnénk fenntartani.
Pataki úr?
Hát a munkabékére erre már volt egy jó kis ilyen pengeváltásunk főtitkár úrral, amire akkor is azt mondtam, hogy munkabékét úgy nehéz föltartani, hogyha nem kapunk semmit. Tehát valamit ahhoz is kapni kell, hogy a munkabéke meglegyen. Egyébként a munkabéke azért közös érdek, mert együtt kell kijönni a bajból. Ehhez persze nagyon meg kell nézni, hogy mindenki hogy járul hozzá, és akkor egy általános mondatom hadd legyen. Szóval azért ennek a válságnak voltak nyertesei, meg akik kirobbantották bizonyos szektorok. Azt gondolom, hogy ott azért nagyon meg kéne nézni az ott képződő jövedelmeket, meg azokat is, hogy amikor a válságból most nyernek valakik, mert azért nézzünk körül, azért itt lesznek nyertesek, szóval azt azért nem fogjuk tudni elviselni, hogy ezek mosolyogva tovább menjenek a profitjukat növelve, ráadásul mindenféle ellenőrzés meg egyebek nélkül, itt azért a bank, hitel és pénzügyi rendszer nagyon át kéne nézni.
Uraim, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltak a mai műsorban.
Mi köszönjük.
Az elmúlt fél órában Pataki Péterrel, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének elnökével és Dávid Ferenccel, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkárával beszélgettem. Mára ennyi fért a műsorunkba, amit természetesen meghallgathatnak a Klubrádió honlapján vagy a www.vds.hu internetes oldalon is. Én kollégáim nevében is köszönöm a figyelmüket, szolidaritás.hu lett pedig legközelebb egy hét múlva hétfőn 15 órától. Kutasi Juditot hallották itt a Klubrádióban.
Szolidaritás.hu, a Klubrádió érdekvédelmi műsora. Még több vélemény.